Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagybőjt harmadik vasárnapján, miután a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából elimádkozta az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, a Közel-Keleten és Iránban történtek kapcsán újra felhívást fogalmazott meg, és imádságra buzdította béke érdekében. Forduljunk alázatos imánkkal az Úrhoz, és kérjük tőle, hogy szűnjön meg a bombák robaja, hallgassanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszéd számára, amelyben meghallható a népek hangja, kérte 14. Leó pápa. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, jelentette be Orbán Viktor. A rendkívüli kormányülés után a miniszterelnök ismertette, a benzin esetében ez 595 forint, míg a gázolaj esetében 615 forint lesz. Az állami készleteket felszabadítják, ezzel is biztosítják az ellátást. Jogosultak a magánszemélyek, fuvarozók és gazdálkodók, a védett árat csak magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autókra lehet igénybe venni. A G7 csoport pénzügyminiszterei rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról. Az Öböl térségben kirobbant iráni konfliktus hatására megugró kőolajár már a világgazdaság stabilitását fenyegeti. Az olajár emelkedés hatásának enyhítése érdekében az orosz energiahordozók elleni szankciók feloldásáért Orbán Viktor levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány, közölte Anna Kajsa Itkonen. Az Európai Bizottság szóvivője szerint az uniós tagállamok rendelkeznek a szükséges veszélyhelyzeti készletekkel. Az iráni háború miatt tegekbe szökő üzemanyagárak és a légtérzárak miatt meghosszabbodott útvonalak akár légitársaságok egész sorának csődjét is okozhatják az elemzők szerint. A légitársaságok része nyárfolyamai zuhanni kezdtek, a repülőjegyek ára pedig az egekbe szökött. Ideiglenesen március 19-ig megtiltotta a kőolaj és üzemanyag exportot a szerb kormány. Hosszú sorok alakultak ki a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége figyelmeztetett, komoly kockázata van az üzemanyagellátás megszakadásának az országban. A horvát kormány maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt. Rendkívül kevés, egy-két napra elegendő gázkészlete maradt az Egyesült Királyságnak, a britek hagyományosan keveset raktároznak el energiahordozókból, és a helyzetet még inkább súlyosbítja a közel-keleti konfliktus. Mindezek miatt a Szigetország a legmagasabb áron szerzi be a fűtőanyagot Európában. Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd, erről a közösségi oldalán írt az amerikai elnök. Emellett azt is hangoztatta, Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az iráni szakértők gyűlése Mojtaba Hamenejt választotta meg az ország új legfőbb vezetőjének, közölt az iráni állami televízió. Ő a néhai Ali Hamenej ajatollah fia. A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben. A védelmi minisztérium határozottan figyelmeztetett minden érintett felet. Törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz frakcióvezetője az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt. Kocsis Máté kijelentette, a szállítás módja, a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. A törvényt kivételes eljárásban tárgyalja a parlament. Ukrajna Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemes fém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölt az ukrán külügyminiszter. Andrei Szibiha szerint a magyar hatóságok kirabolták a páncélozott pénzszállító kocsikat, de a vagyon az ukrán adófizetőké. Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul. Végül az időjárásról. Helyenként vastag fátyolfelhőzet mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható a folytatásban, a szél több helyen megélénkül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfő műsorunk témái: Leó pápa homíliája. A minden szomjat oltó Jézus vár minket a kutyainknál. Jézus Isten válasza szomjúságunkra. Leó pápa úrlengyala imája. Hallgassanak el a fegyver a Közel-Keleten. A Szent Atya felhívásai. Az alázat és a szegénység újra megtalált mértéke Szent Ferenc életében. Leó pápa homíliája. A minden szomjat oltó Jézus vár minket a kútjainknál. Március 8-án vasárnap délután Leó pápa a város püspökeként folytatta plébániáinak lelkipásztori látogatását, és ezúttal a négy részes nagybőti programjának utolsó előtti állomását kereste fel a híres Gemelli kórház közelében fekvő Szűz Mária bemutatása plébánia templomot, amely a Vatikántól pár kilométerre északnyugatra fekszik Torre Vecchia öreg torony térségében. A Szent Atya először a különféle hittancsoportokkal találkozott, majd a betegekkel és az idősekkel beszélgetett el, majd 5 órakor szentmisét mutatott be. A mostani pápalátogatásnak előzménye, hogy 44 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa 1982-ben ellátogatott ide a nem sokkal korábban felállított és épülő félben levő plébániára, amiért is akkor csak egy nagy garázsban mutatott be szentmisét. Azóta felépült a plébánia és benépesült a környék, hordozva a római metropolisz külvárosainak természeti előnyeit és sajnos sok-sok szociális problémáját is. Leó pápa a nagybőt 3. vasárnapján a szamaritános asszony és Jézus találkozásának napi evangéliumához fűzte gondolatait. Annak az asszonynak a szomja az élet és a szeretet után a mi szomjúságunk is. Az egyházi és az egész emberiségé, kezdte beszédét Leó pápa. Mi is keressük őt, mint az az asszony, a vizet, és mi is találkozunk Jézussal, aki már ott van a kútnál, ahol az az asszony egyedül találta őt, a déli napsütésben, fáradtan az utazástól. Azért jött ekkor, hogy a déli forróságban elkerülje az ismerőseivel való kínos találkozást. Ami Jézus felismeri a szívében elkülönültségének okát, vagyis kudarcba fulladt házasságait és jelenlegi méltatlan kapcsolatát. Az asszony most e különleges találkozás során azt találja, hogy ez az idegen férfi úgy szereti őt, mint még előtte soha senki. Míg ő a mindennapok vizét kereste, addig az az ember új, élő vizet akart adni neki, amely lecsillapít minden szomjat és felold minden szorongást, mert az a víz Isten szívéből fakad. Jézus a kút vizénél nagyobb jóra mutat. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja az Úr az asszonynak és jelzi, hogy azért van ott a kútnál, hogy bemutassa Istennek, aki majd neki hagyja magát. Isten távolinak tartottad, magadat pedig elítélted, de ez az ajándék átalakít téged, és te magad is az örök élet forrása leszel, mondja Jézus az asszonynak. A korábbi keserűséggel és lelki szárassága teli szomjúságáért cserébe Isten fia az atya irgalmából fakadó víz által megújult élet ajándékát kínálja. Minden átalakul az Úrral való találkozásban. A szomjas asszony az élet forrásával, a kitaszított bizalommal telik el. A szégyennel teli asszony most örömmel telik meg, aki a falujában nem szólhatott, most mindenkinek hirdeti az örömét. Leó pápa rámutatott az asszony belső növekedésének útjára, ahogyan fokozatosan felismeri Jézus identitásának alapvető vonásait, Jézust, aki férfi, próféta, messiás és végül megváltó.
Uomo, profeta, messia e salvatore.
Ő mellette és a társaságában maga is az igazság forrásává válik. Végre megszabadul szégyenétől, és most azokhoz fut, akik korábban elítélték, de arról tanúskodik nekik, hogy Isten megbocsátott neki. A víz utáni vágy, amely a kúthoz űzte, most utat enged annak a vágyának, hogy megossza azt a mindent elsöprő újdonságot, amely átalakította őt. Az evangéliumi történet értelmezése után a Szent Atya a plébánia híveinek életéhez fordult, és keresztségük újra felfedezésére buzdította őket. A keresztségben mindannyian megkaptuk az új víz kegyelmét, amely minden bűnt lemos és minden szomjat old. Ez az ajándék bevezetett minket a hitbe és a keresztény életbe, ahol a jó pásztor vár ránk és elkísér minket, irgalmasan begyógyítja sebeinket és ajándékká lesz nekünk, hogy mi is ajándékká váljunk testvéreink számára. A pápa ismeri a Torrevecchia térség és benne a plébániai közösség sokrétű kihívásait, köztük a haláltoztó kábítószer kínálat fenyegetését. Mint az evangélium forrása, jönnek emberek, férfiak és nők ide a plébániára, lélekben megsebezve, méltóságukban megsértve és reményt szomjazva. A plébánia sürgős és szabadulást hozó feladata, hogy megmutassák nekik Jézus közelségét, aki megváltja életünket a fenyegető gonoszságtól. Ebben az eukarisztia legyen minden keresztény közösség dobogó szíve.
Partendo dall'Eucaristia,
kérte a pápa, és arra buzdított, hogy a plébániai tevékenységek olyan egyháznak mutassa őket, amely anyaként gondoskodik a gyermekeiről. Az evangélium igéje, amely az igazság forrásaként fakad bennünk, nyissa meg a szemüket, hogy bölcsen tudják megítélni, mi a jó és mi a rossz, és így szabad és felnőtt lelkismeretet nevelhessenek. A szűzanyag kísérje mindig a hitben járó lépteiket, és adja meg nekik azt az örömet, hogy alázatos és bátor hírnökei legyenek az evangéliumnak, zárta homíliáját Leó pápa. Jézus Isten válasz a szomjúságunkra, Leó pápa úrangyala imája.
Buona domenica!
Nagybőt harmadik vasárnapján délben az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszélében Leó pápa arra buzdított, hogy Jézussal és Jézushoz hasonlóan szolgáljuk az igazságot és az igazságosságot szomjazó emberiséget. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a tavaszi napsütésben fürdő Szentpéter téren összegyűlt mintegy 15 ezer fős nemzetközi hívősereget. A Jézus és a szamáriai asszony közötti párbeszéd, a vakon született meggyógyítása és Lázár feltámasztása az egyház történetének első évszázadaitól kezdve megvilágítják azoknak az útját, akik húsvétkor a keresztség szentségében részesülnek és új életet kezdenek. Az evangéliumnak ezek a fontos oldalai, amelyeket a mostani vasárnaptól kezdve olvasunk, a katekumeneknek, a keresztény beavatási szentségekre készülő felnőtteknek szólnak,
sono donate ai catecumeni.
De ezzel egyidejűleg az egész közösség újból meghallgatja őket, mert segítenek keresztényé válni, vagy ha már azok vagyunk, hogy még hitelesebben és még nagyobb örömmel éljük meg kereszténységünket, kezdte beszédét Leó pápa. Jézus ugyanis Isten válasz a szomjúságunkra.
E la risposta di Dio alla nostra sete.
Mint ahogy a szamariai asszonynak sugallja, az ővele való találkozás mindannyiunk szíve mélyén örök életre szökelő vízforrás teremt. Világszerte milyen sokan keresik még ma is ezt a lelki forrást, tette hozzá a Szent Atya, majd idézett az auschwitzi koncentrációs táborban 29 éves korában meghalt holland zsidó írőnő Etty Hillesum a Megzavart élet című naplójából, aki a lelki forrásról a következőket írta. Néha sikerül eljutnom hozzá, de gyakrabban kövek és homok borítják. Ilyenkor Isten el van temetve. Ilyenkor ismét ki kell ásni a földből. Nincs jobban értékesített energia, mint az, Amit szívünk felszabadításának szentelünk fejtette ki a pápa, majd rámutatott, hogy ehhez ajándék a nagybőjt, amelynek most belépünk harmadik hetébe, és még intenzívebbé tehetjük utunkat. Az evangéliumban az is megvan írva, hogy közben visszatértek tanítványai. Meglepődtek, hogy Jézus asszonnyal beszélget, idézett János evangéliumából Leó pápa. Olyan nagy nehézséget okozott nekik, hogy Jézus küldetését sajátjuknak érezzék, hogy a mesternek provokálnia kellett őket. Ugye azt mondjátok, még 4 hónap és eljön az aratás, de én azt mondom nektek, emeljétek föl szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket. Megértek már az aratásra. Az Úr továbbra is így szól egyházához, emeld fel a szemed, és ismerd fel Isten meglepetéseit. A mezőkön 4 hónappal az aratás előtt szinte semmit sem lehet látni, de ott, ahol mi semmit sem látunk, a kegyelem már működik, és a gyümölcsök készen állnak a betakarításra. A termés bőséges, talán kevés a munkás, mert más tevékenységek elvonják a figyelmüket. Jézus viszont figyelmes. A szokásoknak megfelelően Jézusnak egyszerűen figyelmen kívül kellett hagynia ezt a szamariai asszonyt.
Invece Gesù le parla.
Jézus azonban beszél hozzá, meghallgatja, hitelt ad szavának, hátsó szándék és megvetés nélkül. Hányan keresik az egyházban ezt a tapintatosságot, ezt a készséget? És milyen szép, amikor elveszítjük az időérzékünket, hogy figyelmet szenteljünk azoknak, akikkel találkozunk. Jézus még az evésről is megfeledkezett, annyira táplálta őt Isten akarata, hogy mindenkit mélyen elérjen szívében. Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött engem, és hogy elvégezzem művét. Tanította katekézisében Leó pápa, utalva rá, hogy az a szamariai asszony lesz az első a sok evangelizáló nő közül. Falujából, ahol megvetettek és kitaszítottak éltek, sokan az ő tanúságtétele következtében jönnek el Jézushoz, és bennük is tiszta vízként tör fel a hit.
Come acqua pura.
Beszéde végén Leó pápa azt kérte Máriától, az egyház anyjától, hogy Jézussal és Jézushoz hasonlóan szolgálhassuk az igazságra és igazságosságra szomjazó emberiséget. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy nem ez az ideje a templomok szembeállításának, a mi és a mások közötti ellentéteknek. Isten olyan imádókat keres, akik békét szerető férfiak és nők, akik lélekben és igazságban imádják őt.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Hallgassanak el a fegyvere a Közel-Keleten, Leó pápa felhívásai. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa imára buzdított, hogy a Közel-Keleten némuljanak el a fegyverek, és nyíljon lehetőség a párbeszéd számára. Leó pápa mindenekelőtt azokról a továbbra is mély megdöbbenéskeltő hírekről szólt, amelyek Iránból és az egész Közel-Keletről érkeznek. Az erőszak és pusztítás eseményeihez, valamint a gyűlölettel és félelemmel teli légköröz kapcsolódik annak az aggodalma, hogy a konfliktus kiszélesedhet, és a térség más országai, köztük a szeretett Libanon, újra instabilitásba süllyedhetnek, fejtette ki a Szent Atya, majd így buzdított. Emeljük fel alázatos imánkat az Úrhoz, hogy hallgasson el a bombák zaja.
Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore.
Némuljanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszédre, ahol a népek hangja hallhatóvá válik. Az alázat és a szegénység újra megtalált mértéke Szent Ferenc életében. Roberto Pasolini atya, a pápai ház szónoka, a pénteken tartott első nagybőti beszédében a megtérés kezdő mozzanatát szemléltette Szent Ferenc életében egy leprás gondozása révén, ami a következő mozzanatban szembesül a bűnnel és következményével, ebből pedig döntés születik. Ferenc rátalál a radikális szegénységre, és mindhalálig ebben él, de mindig együtt az alázattal, hangsúlyozta a szónok Leó pápa és a római kúria tagjai előtt. A megtérést tehát nem lehet másként értelmezni, mint az alázathoz való visszatérést. Szent Ferencet mindenki a radikális szegénységéről ismeri, de többnyire kevésbé látják, hogy nála a szegénység iránti szeretete mindig együtt jár az alázat iránti mély tiszteletével.
Profonda stima per l'umiltà.
A meg nem erősített regulájában írja. Minden szerzetes törekedjen arra, hogy kövesse a mi úrunk Jézus Krisztus alázatosságát és szegénységét. Az erények dicséretében pedig így szól: Úrnőnk, szent szegénység, az Úr mentsen meg téged, testvéred, a szent alázat által. Majd elmagyarázza a két erény együttműködését az ember megtisztításában. A szent szegénység megszégyeníti a kapcsiságot, a fösvénységet és e világ aggodalmait. A szent alázat pedig megszégyeníti a büszkeséget és minden embert, aki e világban van. Ferenc számára a szegénység és az alázatosság soha nem választható el egymástól, mert közvetlenül a megtestesülés misztériumából fakadnak. Az eukarisztia misztériumáról elmélkedő a teljesen tezírt levelében így kiállt fel: Ó fenséges alázat, ó alázatos fenség, hogy a világegyetem ura, Isten és Isten fia annyira megalázkodik, hogy üdvösségünkért a kenyér csekélyi külseje alá rejtőzik. És miután átélte a Verna hegyén a stigmákat, Istenhez fordul Ferenc mondván: Te vagy az alázat. Ferenc számára a szegény és alázatos Krisztus nem csupán egy újabb áhítatos kép, hanem annak az Istennek a legpontosabb neve, akit örök igéjének megtestesülése és húsvétje nekünk kinyilatkoztatott. A szegénységben és az alázatban ismeri fel Isten bonásait, akinek megtapasztalására az ember hivatott, mert az ő képére és hasonlatosságára teremtetett. Ha a szegénység abban a radikális formában, ahogyan Ferenc élte, csak azokat érinti, akik erre a hivatásra hivatottak, akkor az alázat egy olyan út, amelyet minden megkeresztelt embernek követnie kell, ha teljes mértékben be akarja fogadni a Krisztusban való élet kegyelmét. A humilitas szó eredeti jelentését is tisztázta a szónok. A latin humilitas, a humus, azaz a föld szóval áll rokonságban.
Humilitas viene da humus in latino.
Alázatos az, aki a földből származik, aki a földhöz tartozik, aki soha nem felejti el, hogy ő maga is föld. A nagy bőt kezdetét jelenti a hampaszkodás gesztusa is erre utal: emlékezél ember, porból lettél, porrá leszel. De ez nem szomorúság vagy önmegvetés, hanem az igazsághoz való visszatérés. Az egyház ilyen módon ad vissza minket leghitelesebben önmagunknak. A klasszikus világban ezt a fogalmat negatív módon értelmezték, mint ami jelentéktelen, nyomorúságos szolgai. Még a keresztény lelkiségben is sokszor eltorzult az értelme, és így az önmegvetés gyakorlásával redukálódhatott. De a keresztény alázatnak semmi köze ezekhez a hamisítmányokhoz, szögezteli a kapucinus szónok. A hagyomány ezt kristálytisztán megmutatta. Az alázat nem olyan erény, amelyet akarat erővel lehet elsajátítani, hanem sokkal inkább a lélek ajándéka, még mielőtt aszketikus gyakorlat lenne. Jézus ezt olyannyira jól tudta, hogy követésének feltételévé tette. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Nem azt mondja: tanuljatok tőlem csodákat tenni, vagy halottakat feltámasztani. Egyszerűen csak azt mondja: mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezzel az egyetlen szóval foglalta össze egész létezését a világban. Az egyházatyák radikális következtetés vontak le ebből. Az alázat megérése nem azt jelenti, hogy valamit hozzáadunk a normális keresztény élethez, hanem azt, hogy alaposan megértjük azt az evangélium fényében. Az alázatos ember egyszerűen a keresztény. Szent Ágoston így írja: az igazság útja ez. Az első az alázat,
la prima l'umiltà.
A második az alázat, a harmadik az alázat. És valahányszor kérdeztetek engem, mindig így válaszoltam nektek. Az alázat nem szegényíti el az embert, hanem visszaadja önmagának. Nem kisebbíti, hanem visszaadja igazi nagyságát. Ezért kapcsolódik olyan szorosan a megtéréshez. Az eredendő bűn pontosan az alázat elutasításából fakad, abból, hogy nem fogadjuk el magunkat emberi lényként, végesnek és Istentől függőnek. A megtérést tehát nem lehet másként értelmezni, mint az alázathoz való visszatérést. hangsúlyozta első nagybőti beszédében Roberto Pasolini atya, a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival a 72 tanítvány kiküldéséről és a keresztútról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorunkban először is a 72 tanítvány kiküldetésének történetét járjuk körül, hogy kik voltak ők, mi volt a feladatuk Jézus küldötteiként, és vajon mit tanulhatunk mi ebből a történetből a mai világban. Aztán a műsorunk második részében pedig foglalkozunk a keresztúti ájtatossággal. Először is a keresztről fogunk beszélgetni, aztán pedig a keresztútról, és egy kis keresztutat végig fogunk mondani. Akkor kezdjük is, gyerekek! Lukács evangéliumában találhatjuk meg ezt a történetet, a 72 tanítvány kiküldése. Lukács evangéliumának 10. fejezetében olvashatunk erről. Jézus kiválaszt 72 tanítványt, és kettesével elküldi őket azokra a helyekre, ahova ő maga is el akart menni. Tehát a 12 tanítvány után még 72 tanítványt kiválaszt. Őnekik a nevüket nem tudjuk pontosan. Az ő feladatuk az volt, hogy hirdessék Isten országát, gyógyítsanak és békét vigyenek az emberek közé. Jézus azonban figyelmeztette őket. Az aratás nagy, de a munkás kevés, vagyis sok ember várja az örömhírt, de kevés a hirdetője. Ez azt jelentette. Szeretnélek megkérni akkor Fruzsi, hogy a tankönyvünkből olvast fel a történetet.
Az Úr kiválasztott az apostolok mellé másik 72 tanítványt, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium. Elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: menjetek, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békessége háznak. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit ételt adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, s hirdessétek, közel van hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt. De azért tudjátok meg, közel van az Isten országa. Majd hozzá tette: aki titeket hallgat, engem hallgat.
Nagyon szépen elolvastad, Fruzsi, a történetet, ahogy kiemelted, hogy Jézus mit mondott a 72 tanítványnak. Azt mondta, hogy úgy küldi őket, mint bárányokat a farkasok közé. Mit jelent szerintetek ez? Milyenek a bárányok?
Lének. Félénkek.
Igen, és a farkasok? Tibi?
Erősek, bátrak, és megeszik a bárányokat.
Igen, és pontosan így mondta Jézus, hogy úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé, tehát nem lesz könnyű dolgotok, mert nem mindenki fogadja majd őket szívesen. Azt mondta nekik még Jézus, hogy nem vihettek magatokkal semmit, még sarut vagy elszényt sem. Bízzanak teljesen tehát az Isten gondviselésében. Mit jelent ez szerintetek? Tibi?
Azért nem befogadják őket.
Akik ott megkínálják őket, például egy vendégségbe, egy háznál, akkor azt kell elfogadni, igaz? Nem az, hogy válogatunk, hanem azt tegyék meg, amit ott adnak. Mit mondott még Jézus a tanítványoknak? Ha egy házba belépnek, mondják, béke háznak. És ha ott békesség fia lakik, akkor a béke rajtuk marad. Ez mit jelent szerintetek? Léna.
Ha fogadják őket, akkor ők is menjenek be, és csinálják azt, amit ott mondanak, hogy ne csak őket kínálják ki, hanem ők is segítsenek a másokon.
Így van, lehet, hogy éppen például besegítenek
rendben.
Mondjuk. És békesség lesz a házba például.
Túl sok szoba van, és akkor segítsenek takarítani, mert
igen,
ők megkínálták.
Azt is lehet, így van. Ügyesek vagytok. Na, akkor még mit mondott? Azt mondta Jézus, ha valahol nem fogadják be őket, akkor rázzák le a lábukról a port, és menjenek tovább. Ez mit jelenthetett a zsidó nép? Tudjátok, hogy meleg volt a zsidó népnél, tehát az Izraelben, és akkor ilyen szandálba jártak. Nem voltak ilyen zárt cipők, hanem szandál volt. És miért mondja ezt Jézus, hogy rázzátok le még a port is a sarutokról? Tibi?
Szerintem most, hogy akkor hagyják ott, és akkor menjenek tovább egy másik házhoz.
Kik voltak, akik nem igazán szerették a galileaiakat? Jakab és János is ment Jézussal, meg a 12 apostol, és át akartak menni Szamária területén.
És nem
adtak nekik szállást este, akkor volt ideges Jakab.
Ha akarod, Jézus, lehívjuk a villámokat, és akkor, hogy szétszúzza a falut, és mondta Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy másokat bántson, hanem a jó hírre térítsen.
A jó hírt hozza, meg hogy szereti az embereket, és meg akarja őket téríteni, és szeretetet hoz közéjük. Nem azért jön, hogy elpusztítsa azt a falut. Így van, és ezért is hívják Jakabot és Jánost. Fruzsi?
Mennydörgés fiainak.
Így van, Mennydörgés fiainak hívjuk őket. Tehát a tanítványok örömmel tértek vissza, mert még az ördögök is engedelmeskedtek nekik, Jézus nevében. Jézus azonban figyelmeztette őket, hogy ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nekik, hanem inkább annak, hogy nevük fel van írva a mennybe. Mi ebből a tanulság a számunkra? Tehát valahol jól fogadták őket, azért örültek az apostolok, a tanítványok, valahol viszont nem. Tibi.
Az, hogyha rosszul viselkedsz, akkor a ördöghöz kerülsz.
Ha rossz vagy az életedbe, akkor
igen,
a pokolba kerülünk.
Igen, és ha jó vagy az életedbe, akkor a mennybe. És ha kisgyerekkorodban rossz vagy, és nagykorodban segítesz másoknak, akkor lehet, hogy Jézus beenged a mennybe.
Biztos, hogy beenged,
igen.
Mert megbántad a bűnödet, meggyóntad, megváltoztatod az életedet, azokat a kis dolgaidat, a kis rosszaságaidat leveted, elhagyod, és jó Istennek az útjára lépsz, és az ő törvényei szerint élsz, akkor a jó Isten téged megjutalmaz. Tehát az a tanulság ebből, hogy Jézus nem csak a 72 tanítványt küldte el akkor, hanem minden keresztényt ma is küldötté tesz. Mi keresztények mit tudunk tenni ebben az ügyben?
Békét és szeretetet vigyen maga köré, ahogyan Jézus küldöncei tették. Ne féljen a nehézségektől, mert ma is sokan nem értik a keresztény értékeket.
Fruzsi?
Ne ragaszkodjon túlzottan az anyagiakhoz. Bízzon Isten gondviselésében. Ne ragadjon le ott, ahol nem fogadják be, hanem menjen tovább, és hirdesse az örömhírt máshogy.
Hogyan lehetünk Jézus mai küldöttei?
Ha segítünk a rászorulóknak, ha szépen beszélünk, nem pletykálunk, nem bántunk másokat, ha megbocsájtunk és békességet hozunk a viták helyett, ha hitünket tettekkel is megéljük, és nem csak beszélünk róla.
Egy kis játékra hívlak benneteket. Jézus küldetésében járva mi a tanítványok feladata? A tankönyvben van egy feladat, és mondjuk el a helyes válaszokat. Első. Enni, inni, mulatozni. Léna?
Nem.
Így van. Tovább, békét és áldást vinni. Luca?
Igen.
Így van, az kell. Következő gyógyítani. Balázs?
Igen.
Így van, gyógyítani is hívja a tanítványokat Jézus. A következő, hirdetni Isten országát, Tibi.
Igen.
Így van. Mondta, hogy vigyétek el az Isten országát minden faluba, minden városba. Pénzt kérni.
Nem.
Köszönöm, Fruzsi. Nem, pontosan az a lényeg, hogy nem kell pénzt kérni, amit megajándékoznak, amit adnak, enni, inni valót, azt elfogadod, de pénzt külön nem kell kérni. Következő, az ellenállókra megharagudni. Balázs.
Nem.
Ha nem, mit kell csinálni, ha valaki ellenáll?
Ott hagyni és tovább menni egy másik emberhez.
Így van, nem megverni.
Be, akkor rázzák le a lábukról a port, és menjenek tovább.
Így van, ahol nem szívesen fogadják őket. Nagyon ügyesek vagytok. Jézus azért küldi előre őket, mert ő majd oda azokba a városokba el szeretne jutni. Reméli, hogy el fog tudni menni, de ha nem, akkor is már legalább a tanítványok tanúságot jussanak tesznek el róla. Így van. Képzeld el, hogyha Jézus téged is elküldene egy ilyen küldetésre. Mit vinnél magaddal? Mit mondanál az embereknek? Ez most egy újabb játék. Most itt vagyunk a 21. században. Mi negyedik ás, te mit vinnél magaddal? Balázs.
Kenyeret vinnék, meg vizet.
Vinnél egy hátizsákot, amiben benne igen van még esetleg egy váltás ruhád, de igen más semmi, és akkor mennél és hirdetnéd az evangéliumot. És szerinted könnyű lenne a sorod?
Nem.
Mit gondolsz, miért mondta Jézus, hogy ne vigyetek magatokkal semmit? Balázs?
Hogy a tanítványok megkérjék, hogy kaphatnak-e szállást.
Így van, meg hogy egyszerűen ne nagy gazdag ruházatba, sok pénzzel, mindennel felszerelkezve.
Mert akkor látják, menjenek, hogy gazdagok, és akkor nem adnak nekik semmit.
Így van, az is igaz, meg nem ez a lényeg, hanem most épp az a küldetés, hogy Jézus 3 évig volt itt közöttünk, és a tanítványok tanulják meg, hogyha majd Jézus elmegy, akkor is tudják továbbvinni az ő evangéliumát, az örömhírt.
Meg mondta, hogy ha fogadják őket, akkor fogadják el, mivel ha visznek sok mindent, akkor ugye nem kell miért befogadni. De hát ha befogadják őket, azért nem megfogják és mennyire feküdje le, hanem megkínálják.
Így van,
pontosan.
Igen. Ma a világon több mint 2 milliárd keresztény él. Jézus azt szeretné, hogy tanítványai Isten erejében és a Szentlélek vezetésében bízva a szelídség eszközeivel hirdessék az evangéliumot, és minket is erre hív. Hogy imádkozzunk azért is, hogy ne legyen háború a világban. Mit jelent a béke?
A béke azt jelenti, hogy nincs háború, és nem veszekednek a szomszédok.
Hogy amikor Jézus idejében egy embert békesség szóval köszöntött egy másokat, mintha azt mondta volna, nyugalmat, biztonságot, jólétet, egészséget, elégedettséget, teljes harmóniát, sikert és vigasztalást kívánok neked. A zsidó nép a békét adományként várta Istentől. Azt remélték, hogy az eljövendő messiás hozza el életükbe. És úgy mondták héberül a békét, hogy shalom. Műsorunk második részében a keresztről szeretnék egy kicsit elmélkedni, beszélgetni veletek, meg a keresztútról. Mi a kereszt jelentése? Gyakorlatilag a kereszt jelentése a halál. Krisztus előtt, a 6. századtól, Krisztus után 4. századig a kereszt egy olyan kivégzési mód volt, hogy a leggyötrelmesebb és legfájdalmasabb úton vezetett el a halálhoz. Tudjátok, a keresztre feszítés. Ez egy kínzóeszköz volt. A kereszt szó a latin cruciare, kínozni igéből származik. Krisztus megfeszítése után a kereszténység legfontosabb jelképe lett. A kereszténység találkozás egy személlyel, a názáreti Jézus Krisztussal, aki értünk, megtestesült, meghalt és feltámadt. Van-e nálatok az otthonotokban kereszt? Luca?
Nálunk van, és még a mamámnál is.
Igen, nagyon jó. Nálatok, Fruzsi?
Nálunk is van, és a mamámnál is.
Igen, köszönöm.
Nálunk Tibi? Van, csak újítjuk a házat, szóval még nincs feltéve.
Nincs feltéve, de fel lesz. Igen. És az iskolában is van kereszt, igaz?
Igen.
Vagy sokan hordanak a nyakukban keresztet, mondjuk nyakláncon, fiúk, lányok, és amikor ránézel egy feszületre, és mondjuk rajta van, itt a stúdióban is van egy feszület éppen itt, mi jut róla eszedbe? Mit gondolsz?
Hogy Jézus meghalt.
És kínálat.
És kiért halt meg?
Értünk.
Értünk. Igen, miértünk halt meg emberekért, pedig Jézus bűnös volt, gyerekek?
Nem.
Nem volt bűnös.
Csak az emberek nem hittek benne, mert még nem gondolkoztak bele, hogy majd, jó vagy nem jó.
Majd fogjuk tanulni, hogy virágvasárnap még üdvözítették, dicsőítették, ahogy bevonult Jeruzsálembe, aztán pedig ellene fordultak. Tudunk egy olyan imádságot, ismerünk egy olyan imádságot, amit nagybőjben szoktunk imádkozni. Melyik az az ima?
A keresztúti állítatosság.
Igen, és mikor szoktuk ezt imádkozni nagybőjtnek? Melyik napjain?
Péntekenként.
Így van, péntekenként. A keresztút, más néven keresztúti állítatosság, vagy Viria Crucis, egy olyan imádságos gyakorlat, amely során a hívek Jézus Krisztus szenvedését és halálát elmélkedik végig. Ez az állítatosság különösen nagybőjtben, és nagybőjtnek a péntekein, és nagypénteken kiemelt jelentőségű, de az év bármely szakaszában végezthető. Mit tudunk a keresztút kialakulásáról? Léna.
A keresztút hagyománya a Szentföldhöz és Jeruzsálemhez kötődik. A korai keresztények már a 4. században zarándokoltak Jeruzsálembe, hogy végigjárják Jézus szenvedésének útját. Az ókori Via Dolorosa fájdalmak útja az a jeruzsálemi útvonal, amelyen Jézus a keresztet hordozva elindult Pilátus ítéletétől egészen a Golgotáig. A középkorban, amikor a Szentföldre való eljutás egyre nehezebbé vált, a ferences rend kapott megbízást a keresztény zarándok hely védelmére, és ők kezdték el Európában is megismertetni a keresztút állomásait. A 14. századtól kezdve a templomokban és kolostorokban megjelentek a keresztút képei, szoborcsoportjai, és azok is végigjárhassák Jézus útját, akik nem tudnak eljutni Jeruzsálembe.
Így van, köszönöm. Tehát azért is alakult ki, mert nem mindenki tudott elmenni Jeruzsálembe, most sem tudnánk elmenni például. Messze van, nincs annyi pénzünk, hogy elutazzunk, most meg pont háború is van. De itt például Magyarországon is, meg más országokban is végig lehet járni a keresztutat önállóan, és megemlékezünk, mintha ott lennénk Jeruzsálembe, ugyanazokat az állomásokat végigjárjuk, amin Jézus is végig ment a Golgotáig. Mit jelent az, hogy stáció? Balázs?
Állomás.
Igen, ezek állomások. Hány állomásból áll a keresztút? Léna?
14.
Így van, és a múltkor valamelyik óránkon beszéltünk róla, hogy mostanában már van egy 15. állomás is, mert a 15. állomás pedig Jézus Krisztusnak a feltámadását jelzi. A mai formájában ismert 14 stációból álló keresztút a 17. században vált általánossá. Tehát Léna, te jól mondtad, hogy a ferencesek hozták be, a ferencesek a világ különböző részein, templomokban és kálváriákon felállították ezt az állítatossági formát. És 1731-ben 12. Kelemen pápa hivatalosan engedélyezte és támogatta a keresztút kialakítását a templomokban. Tehát a hagyományos keresztút 14 állomásból áll, amelyeket végigjárva a hívek Jézus szenvedésének és halálának eseményeire emlékeznek. Többféle keresztút van, van gyerekkeresztút, van felnőtt keresztút, és van olyan keresztút is, ez utolsó héten szokták szervezni, emberek beöltöznek olyan korhű ruhákban, és úgy játsszák el a keresztutat. Például Mezőkövesden élő keresztút van. Van Jézus, van Pilátus, vannak az asszonyok, van a nép, a tömeg, vannak a katonák, akik végig mennek a keresztúton a város egyik templomától a másik templomig. Szeretném, hogyha itt a rádióban egy kis keresztutat végig imádkoznánk. Az első állomás. Jézust halála ítélik. Pilátus, bár nem talál benne bűnt, a nép nyomására halála ítéli Jézust. Hányszor ítélkezünk mások felett igazságtalanul? Hányszor félünk kiállni az igazság mellett? Ahogyan Pilátus is megfutamodott. Imádkozzunk azokért, akiket igazságtalanul ítélnek meg, és kérjük Istent, hogy mi is mindig igazságosak legyünk. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted és halálod által megváltottad a világot. Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet.
Jézus maga hordozza a keresztet a Golgota felé. Mindannyiunk életében vannak keresztek, amelyeket hordoznunk kell, betegségek, nehézségek, csalódások. merik elfogadni őket Jézus példájára. Imádkozzunk, hogy legyen erőnk elviselni a mindennapi keresztjeinket.
Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszttel.
A Szentírásban ez nincs kifejezetten leírva, de a hagyomány szerint Jézus elesik a súlyos teher alatt. Hányszor esünk el mi is a bűn terhe alatt? De ahogy Jézus felállt, mi is mindig felkelhetünk. Imádkozzunk azokért, akik elbuktak a bűnben, hogy merjenek újra felállni és Istenhez fordulni.
Negyedik állomás. Jézus találkozik édesanyjával.
Mária ott áll a keresztút mentén, és osztozik fia szenvedésében. A szeretet és az együttérzés példája. Hányszor nézzük tétlenül szeretteink szenvedését? Vajon vigaszt nyújtunk nekik? Imádkozzunk az édesanyjákért, akik gyermekeik fájdalmát hordozzák.
Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet.
A római katonák kényszerítik Simont, hogy segítse Jézusnak. Mi hajlandók vagyunk segíteni mások keresztjét hordozni? Vajon észrevesszük a környezetünkbe a szenvedőket? Imádkozzunk, hogy nyitott szívvel forduljunk a rászorulók felé.
A hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
Ez az esemény nincs leírva a Bibliában, de a hagyomány szerint egy asszony letöri Jézus arcát, és a kendő megmarad Jézus arcképe. A legkisebb cselekedet is hatalmas jelentőségű lehet. Vajon mi is merünk segíteni másoknak, akár egy kis kedvességgel? Imádkozzunk azokért, akik a legkisebb szolgálatot is szeretettel végzik.
Hetedik állomás. Jézus másodszor elesik.
Ez sincs konkrétan leírva a Szentírásban, de a hagyomány szerint Jézus másodszor is összeesik. A bűn és a szenvedés újra és újra földre sújt minket, de Krisztus példát ad a felállásra. Imádkozzunk azokért, akik küzdenek életünk terheivel, hogy új erőt kapjanak.
Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat.
Jézus figyelmezteti a jeruzsálemi asszonyokat. Jézus szenvedése közepette is másokra gondol. Mi is képesek vagyunk másokat vigasztalni saját nehézségeink ellenére? Imádkozzunk, hogy mindig legyen erőnk mások felé fordulni.
Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszttel.
Ez a végső kimerültség jele, de Jézus mégis feláll és folytatja útját. Tanuljunk tőle kitartást. Imádkozzunk azokért, akik elvesztették a reményüket.
Tizedik állomás. Jézust megfosztják a ruháitól. A katonák elosztják Jézus ruháit. A teljes kiszolgáltatottság és megaláztatás pillanata. Vajon mi hogyan viseljük a megaláztatást? Imádkozzunk azokért, akiket megfosztottak méltóságuktól. 11. állomás. Jézust a keresztre szegezik.
Jézust a katonák a keresztre szegezik. A fájdalom és az áldozat csúcspontja. Vajon mi milyen áldozatot vagyunk hajlandók hozni? Imádkozzunk a szenvedőkért.
12. állomás. Jézus meghal a kereszten.
Jézus utolsó szavai. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az igazi szeretet az életét adja másokért. Mi hogyan szeretünk? Imádkozzunk a haldoklókért és azokért, akik elvesztették szeretteiket.
13. állomás. Jézust leveszik a keresztről.
A csend, a fájdalom és a búcsú pillanata. Imádkozzunk a gyászolókért.
14. állomás. Jézust sírba helyezik.
A vég. Nem. Csak a kezdet, a feltámadás előtti csend. Imádkozzunk a hit kegyelméért, és hogy bízni tudjunk a feltámadásban.
A keresztút üzenete a mai világban. A keresztút nem csupán egy történelmi esemény felidézése, hanem lelki utazás is, amely segít közelebb kerülni Jézus áldozatához. Ma a modern világban is hordozzuk a saját keresztjeinket, a mindennapi gondokat, fájdalmakat, nehézségeket. A keresztút arra hív minket, hogy megtanuljuk vállalni saját terheinket, segíteni másokat, és felismerni Krisztus jelenlétét életünk minden állomásán. A keresztút gyakorlása segít abban is, hogy megtisztítsuk szívünket, bűnbánatot tartsunk, és hálával gondoljunk Krisztus iránti szeretetre. Második János Pál pápa imája. Imádság a kereszthez. Áve Krisztus keresztjel. Bárhol található is jeled, Krisztus ott tanúságot tesz az ő húsvétjáról, a halálból életbe való átmenetről.
Tanúságot tesz a szeretetről, amely a halált legyőző élet ereje. Áve néked kereszt, bárhol is vagy, tereken vagy az út mentén, ott, ahol az emberek szenvednek és haldokolnak, ott, ahol dolgoznak, tanulnak, alkotnak.
Mindenhol, férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában, és az emberi szívekben.
Áve Krisztus keresztje!
Köszönöm szépen a figyelmet, hogy együtt imádkoztunk, együtt keresztutat végeztünk. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, per perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Grecsó Krisztián Vera című regényének 25. befejező részét Törőcsik Franciska olvassa fel. 0 óra 35 perctől a Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Berec Borbálával a Mária úti zarándoklatok élményeiről beszélgetünk. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a Közélet délelőtti adását hallgathatják meg. Műsorunk első felében a miskolci Újgyűri főtéren nyílt új kormányablak és rendőrös avatásáról számolunk be. Összefoglalóval készültünk Önöknek. Majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk. Ajánlunkban Nádai László ásványgyűjtő beszél a meteoritokról.
A meteorita van olyan kiállítás Európában, Franciaországban, Enzisztenben, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
A belső szerkezetet, ha egy találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, azt kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékony csiszolatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, csak a kőzet összetétel, meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című műsorunk, melyben dr. Herceg László egriházi orvossal a március 4-i elhízás világnapja alkalmából a többlet súly okozta lehetséges egészségügyi kockázatokról, a testsúlycsökkentés egyes módjairól beszélgetünk. Ajánlunkban őt hallják.
De a lényeg az, hogy amikor jelentősen több kalóriát viszünk be a táplálékkal, mint amire az adott életmód szükségeltetne, tehát, hogy sokkal több a bevitt energia, mint amit a szervezet felhasznál a működésére, akkor mi történik a bevitt kalóriával? A szervezet elkezdi raktározni.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Jézus így szólt a szamáriai asszonyhoz Jákob kútjánál: aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Olvasom a János evangéliumban. Tudtomon kívül születtem, de örülök, hogy megszülettem, örülök, hogy élek. Tudtomon kívül kereszteltek meg, köszönöm a keresztséget. Keresztségem nem választott el senkitől, hanem Krisztushoz fűzött. Ő testvérének fogadott, az atya pedig gyermekének tekint. Ahányszor hitvallást teszek, újra meg újra tudatosan csatlakozom hozzá. Keresztelésemkor azzá kereszteltek, amivé Isten szánt engem. Egy napon folyóparton ültem a Himaláján. A vízből szép, kerek, kemény követ haláztam ki, és széttörtem. A belseje egészen száraz volt. Ez a kő már régóta a folyóban hevert, de a víz nem hatolt belé. Ugyanilyen az európai ember. Évszázadokon át valósággal elárasztotta őt a kereszténység, mindenestől belemerült áldásaiba, benne él a kereszténységben, de a kereszténység nem hatolt belé, és nem él benne. Nem a kereszténység a hibás, hanem a kőkemény szívek, így nem csodálkozom azon, hogy annyian nem tudják fölfogni, mit jelent Krisztus. Tekints egy házadra, Istenünk, hisz jóságod megnyitotta számára a keresztség forrását. A Szentlélek megadta a víznek egyszülött fiat kegyelmét, hogy az ember, akit képmásodra alkottál, a keresztség által az ősbűntől tisztára mosva, vízből és Szentlélekből új életre szülessék. Addurunk, hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeztek a keresztség vizében, életre is keljenek ő vele.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.